Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 13. fejezet 36. versétől a 38. versig, vagy a 18. fejezet 12. versétől a 27. versig. A 13. fejezetben az utolsó vacsora körül vagyunk. Jézus éppen elmondta, hogy el fog távozni, Júdás már elment, az elárulás elkezdődött, és itt vesszük fel a fonalat ebben az igében. Simon Péter megkérdezte Jézust, hová mégy? Jézus így felelt, ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem. Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Majd kimennek a Gecsemáné kertbe, ahol megjelenik a katonai csapat, hogy elfogják Jézust. És innen olvassuk tovább 18. fejezet 12. versétől. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcol ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Vajon nem tudta volna Jézus megakadályozni azt, ami Péterrel történt? Sőt, nem éppen Jézusnak a jóslata tette Péter számára kikerülhetetlenné, hogy megtagadja őt? Miért kellett ennek így történnie? Sok kérdést vethet fel ez a történet, és ezek a kérdések fontosak. Azért fontosak, mert Péter fogadkozásának és megtagadásának a története egy olyan történet, amelyet nagyon sokan, akik gyerekkoruktól keresztjén közösségben nőnek fel, nagyon jól ismernek, ezerszer hallottak, és éppen ezért nincsenek kérdéseik már. Így van, megszoktuk. Ugyanakkor ez a történet, ami valamikor teljesen ismert volt egy keresztény kultúrában, a mai világban már nagyon sokak számára egyáltalán nem ismert, és ők kérdéseket tesznek fel. Hogy lehet, hogy Jézusnak egy tanítványa megtagadja őt? Miért van az, hogy Jézus ezt előre megmondta? Nem Jézus a felelős valamennyiben ezért? Miért nem lehetett ezt elkerülni? Így kellett ennek lennie? Ez számos más kérdés. Nagyon gyakran keresztény emberek félnek attól, amikor nem keresztény, kereső, érdeklődő, vagy akár közömbös emberek kérdéseket tesznek fel nekik. Kérdéseket, hogy valami miért van így. Nagyon gyakran keresztény emberek félnek ettől, inkább meg is rejtik a hitüket, mert mi van, ha ilyen kérdéseket fogok kapni, és nem tudok rá válaszolni. És ez csak egy mellékes megjegyzés itt az elején, hogy szeretném mindenkit buzdítani, legyünk bátrak, ne féljünk a kérdésektől, akkor se, ha nem tudunk rá válaszolni. Nem keresztény emberek kérdéseiből nagyon sokat tanulhatunk. Nagyon sokat megláthatunk. Nem tudta volna Jézus ezt megakadályozni? Gondolkodtál már ezen, ha 1000 éve ismered ezt a történetet? Miért kellett ennek így lennie? Miért mondja meg Jézus előre? Ha nem mondja meg Jézus előre, hogy mielőtt a kakas megszólal, 3-szor megtagadsz engem, akkor talán nem tagadja meg Péter Jézust. Akik itt vannak hosszabb ideje, tudják jól, hogy egy sorozatban vagyunk János evangéliuma alapján, amely sorozatnak az a címe, hogy Kicsoda Jézus és ki vagyok én, amelyben az önismeretre ki vagyok én, és az Isten ismeretre, kicsoda Isten, és a kettő elválaszthatatlan összetartozására figyelünk. És az én vagyok mondásokat, amelyeket befejeztünk, amikor Jézus egy-egy mondatban, én vagyok kezdetű mondatban jelenti ki, hogy kicsoda ő, az én vagyok mondások után most Péter történetére fókuszálunk. Hiszen nagyon érdekes, János evangéliumában nem sokat szerepel Péter. Itt-ott épp hogy előjön. De a szenvedés történetében Jézusnak és a feltámadás történetében Péter kulcsfontosságú lesz. Innentől, ahonnan olvassuk, az utolsó vacsorától, a fogadkozásán keresztül, a megtagadása, majd pedig a feltámadás után, ahogy Jézus helyreállítja őt, nagyon fontos, hogy hogyan változik meg ez az ember. És azt mondtuk, hogy minden önismeret és minden istenismeret egyetlen egy dologra vezethet, ha az igaz és egészséges, arra, hogy átformálódunk, hogy más emberré leszünk. Nem azért van bármilyen ismeret, hogy jobban kontrolláljunk és több hatalmat nyerjünk, hanem azért hív Isten az ő ismeretére és az önmagunk ismeretére, hogy ezen keresztül átformálja az életünket. És Péter életében éppen ezt látjuk, hogy hogy lesz az az ember, aki fogadkozik, hogy én bármit odadok érted, a tagadáson keresztül azzá az emberré, aki elindul, és aki egy napon valóban odaadja az életét majd Jézusért. Ezt a történetet, ezt az átformálódást, az önismeret és az Istenismeret összefüggésében két igehirdetésben tekintjük át. Mi vezeti ön és Isten ismeretre? Hogyan változott át? Az első a mai témánk, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy valaki átformálódjon, ahhoz össze kell törnie. A második pedig, amiről jövő héten beszélünk, ahhoz, hogy ez megtörténjen, és valaki mélyen átformálódjon, ahhoz át kell élnie a helyreállítás ajándékát. Ma tehát az összetörés szükségességéről beszélünk, mert összetörés nélkül ugyanúgy nincsen önismeret, mint a kegyelem átélése nélkül nincs Isten ismeret. És ha ez így van, akkor az összetörésünk nélkül soha nem ismerjük meg Istent. Mint ahogy a helyreállítás a kegyelem átélése nélkül soha nem ismerjük meg, hogy valójában kik vagyunk Isten szemében. Miért szükséges tehát az összetörés? 3 dologról beszélek ma az igék alapján, mert nem ismerjük önmagunkat. Másodszor, mert önmagunk megismerése nem lineáris folyamat, hanem egzisztenciális tapasztalat. És harmadszor, mert csak itt kezdjük el megismerni hogy valójában ki Isten. Miért szükséges az összetörés minden ember életében? Mert hiányában nem ismerjük magunkat. Mert csak ebben a tapasztalatban születik az önismeret. És mert csak itt kezdjük el meglátni, hogy valójában ki Isten, ki az az Isten, aki Jézusban közöttünk járt. Az utolsó vacsora tehát az a helyzet, amiben Jézus együtt van a tanítványaival. Elhangzott már, hogy egy elárul közületek engem, Júdás már kiment. És Jézus a megelőző szakaszban a két dologról beszél, arról, hogy egy utolsó nagy parancsot bízok rátok, mondja a tanítványoknak, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a másik dolog, amiről beszél, mert én most elmegyek, és ahova én megyek, oda ti nem követtek. És Jézus a haláláról beszél. Ezt a másodikat veszi elő Péter, erre kapcsolódik, és azt mondja Jézusnak így szemtől szembe, hát akkor hová mégy? Mert megint mi ez a beszéd? Nem értjük. Jézus azt mondja, ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követni fogsz. Mert Jézus a haláláról beszél. Péter azonban azt mondja, mert nem nagyon érti, hogy mi zajlik itt, hogy de hát miért ne követhetnélek most? Az életemet adom, érted? Azaz, azt mondja Péter, hogy Jézus, akárhova mész, én veled megyek. És ez földrajzi értelemben gondolja. Bárhová mész, én bátor vagyok, én veled megyek, én 3 évet téged követlek, te elhívtál engem, annyi mindent átéltünk veled, ott hagytam mindent, érted. Akárhová mész, én követlek téged, még az életemet is odaadom, érted. Nem félek bárhova elmenni veled. És akkor jön az, amiről sokat beszéltünk János evangéliumában, ez a jánosi kétértelműség, ez a jánosi irónia. Jézus visszakérdez. Az életedet adod én értem. És érezzük ennek a súlyát. Persze nekünk könnyű, mi tudjuk, hogy miről szól a történet. Mi tudjuk, hogy Jézus arra készül, hogy letegye az életét Péterért és mindenkiért. És Péter ebben a helyzetben, mivel ezt nem látja és nem érti, azt mondja, tehát én odaadom az életemet is, érted, Jézus. Ki adja az életét kiért? Péter Jézusért? Vagy Jézus Péterért? Kinek az odaszánása, kinek az odaadása az első és a fontosabb? Az enyém vagy az övé? A tiéd vagy az övé? Mi a fontosabb, amit mi teszünk ő érte, vagy amit ő tesz mi értünk? Persze, ha valakitől megkérdeznék ezt a kérdést, objektíven azt mondaná, hogy hát persze, hogy ez a fontosabb, amit Isten tesz értünk. De számosan vagyunk, számosan éljük úgy az életünket, amikor azt gondoljuk, hogy a mi cselekvésünk sokkal fontosabb, mint bárki másé. Az én cselekvésem, az én odaadásom, az én szorgalmam fontosabb, mint amit ő tesz. Nézzétek meg, Péter szándékaiban semmi rossz nincs. Gondoljatok bele, hogy amikor Péter ezt kijelenti, hogy az életemet adom érted, Péter jót akar. Péter jót gondol. Péter hűsége és odaadása a mestere iránt, Jézus iránt, akit követ, jó. Sőt, Péter még bátor is. Tudjuk, ezt a részt most nem olvastam, hogy amikor megérkezik ez a csapat, hogy elfogják Jézust a Gecsemáné kertben, először előkap egy kardot, és meg akarja védeni Jézust fegyverrel. Tehát az is a bátorság jele, hogy bemegy a Annás főpap udvarába. Sőt, nem csak arról beszélhetünk, hogy Péternek jók a szándékai, hanem Péternek még az erősségéről is beszélhetünk ezen a ponton. Hogy ez az ember tényleg kész Jézusért tűzön vízen át mindenre. Elvégre ő tényleg mindent maga mögött hagyott, amikor Jézus követőjével lett. Ő tényleg áldozatot hozott azzal, hogy Jézus követőjével lett. És ő tényleg egy ilyen személyiség, aki kész ezekre a dolgokra, és képes ezekre a dolgokra. Elkötelezett és elszánt. Ebben a személyiségben ez egy erősség, nem? És ugyanakkor, Ha mélyebben tekintünk erre az emberre, akkor teljesen elveszett Péter. És éppen ott lesz elveszett, ahol erősnek gondolja magát. Mert hiszen kiderül néhány órával később, Péter nem ismeri magát, hogy mire lesz képes, és mire nem, amikor eljön a sötétségnek, a veszélynek az ideje. És persze erre mondhatjátok azt, hogy, és jogosan, hogy, hát ez mindenkivel megeshet, nem? Hogy nem jól mérte fel a lehetőségeit, az erőit, a képességeit. Melyikünk az, aki alkalmanként nem jól méri fel a helyzetet, és azt, hogy mire képes? Van is egy mondás különben, amiben sok bölcsesség is van, hogy hát aki nem próbálkozik, az nem is hibázik. Hát nem erről van szó. Nem sokkal jobb, hogy Péter azt mondja, hogy én mindent megteszek érted, az életemet adom oda érted, még ha ez most nem is sikerült neki, de legalább megpróbálta, mint hogyha azonnal gyáván visszavonulva. Jó, hát semmi közöm hozzád, nem is követlek. Nem vonzóbb az, aki mindent bevállal, beleadja magát, aztán, hát ez most nem sikerült, de... De figyeljünk, mert nem erről van szó, hanem arról, hogy mi az, amit Péter nem hal meg. Nem arról van szó, hogy Péternek azt kellett volna mondani, hogy hát én soha nem teszek semmit, jó, te elmész. Nem erről van szó, hanem egy dolgot Péter nem hal meg, amit Jézus mond. Most nem követhetsz. Később követni fogsz. Ezt nem hallja meg. Miért fontos ez? De nem arról van szó pusztán, hogy Péter nem jól méri fel önmagát, azaz nem ismeri a korlátait. Nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ez a nagy buzgóság, ez a nagy odaszánás lehetetlenné teszi, hogy meghallja és megértse, és megismerje, hogy ki ez a Jézus. Annyira, és ez a baj, annyira tele van önmagával, amit én teszek, az életemet adom érted, hogy teljesen vak arra nézve, hogy neki van a legnagyobb szüksége arra, amire Jézus készül. Az életét adja érte. Nem a lelkesedés, az odaszánás a probléma, hanem ez a hihetetlen vakság, ami az ő igazi tragédiája. Az a vakság, hogy nem látja úgy magát, mint aki Jézusra szorul. És nem látja úgy Jézust, mint aki érte cselekszik. Mert annyira tele van önmagával. Önmaga erejével, önmaga lehetőségével, önmaga odaszánásával, önmaga hűségével, hogy semmit nem lát emiatt. Se önmagából mélyebben, se Jézusból. És ezért nem hallja és nem érdekli, mi a különbség a most és a később között. Mert ez az még egyszer személyiségének, ez az erős oldala, ez az erőssége nem önmagában rossz. Ez a lelkesedés, ez a készség, hogy odadom magam, hogy belevetem magam, hogy teszem, ez nem rossz önmagában. Hanem azért veszélyes itt ezen a ponton, mert eltakarja előtte a mélyebb gyengeségét, az Istenre szorultságát és Jézus valóságát, mert vakká teszi. Az erőssége vakká teszi. Arról beszélünk, hogy miért szükséges az összetörés. És az a válasz, hogy mert nem ismerjük magunkat. És ha hozzáteszek a kérdést, hogy kinek szükséges igazán, hogy összetörjön, akkor a válasz Péterrel együtt mindannyiunknak, akik erőseknek, tehetségesnek, eredményesnek véljük magunkat. És talán emberi mércével azok is vagyunk. És ez akkor is így van, és akkor is igaz, hogyha valakinek semmi, nincsen élő kapcsolata Istennel, Jézussal, de alapvetően magabiztos, alapvetően mennek a dolgok, alapvetően erős, alapvetően tehetséges, alapvetően mindenben benne van, alapvetően mindig segít a másoknak. Micsoda vakság!
De persze ez megjelenik keresztény köntösben, akik Krisztusban vagyunk nagyon erősek, és Krisztusban vagyunk nagyon odaszántak, és Krisztusban vagyunk Istenért sokat szorgalmaskodók, és Krisztusban véljük magunkat úgy, mint akik nagyon-nagyon szeretik őt. És közben észre se vesszük, hogy mennyire vakok lettünk mindeközben. Össze kell törni. Azért, mert különben mi vagyunk a középpontban, és nem ő. És hogyha a kérdés neked, hogy na, akkor én hol vagyok ebben? Akkor azokat a kérdéseket érdemes feltenned magadnak, hogy ismerem-e a kegyelmet? Tudnék azt, hogy Isten irántam való szeretete sokkal hatalmasabb, sokkal fontosabb, és messze felülmúlja minden cselekedetemet, minden eredményemet, minden hűségemet és minden jóságomat. Ismered-e? A szíved mélyén, nem a fejedben, a szíved mélyén éltete Istennek ez a szeretete? Sokkal fontosabb, ahogy ő cselekszik. Érted, mint ahogy én cselekszem érte. Meg tudsz-e pihenni Istenben? Meg tudsz-e pihenni Istennek ebben a szerető, elfogadó valóságában? Nincsenek-e benned olyan gondolatok, amit Jézus hasonlóan visszafordíthat, mint Péterét? Az életemet adom, érted? Az életedet adod, értem? Annyit szolgálok, érted? Te szolgálsz, annyit én értem. Annyira-annyira szeretlek téged, annyi áldozatot hozok, érted? Te szeretsz engem annyira? Te hozol, értem, annyi áldozatot? Ez megmér bennünket. És ezért Péternek hallani kell az igazságot. Az életedet adod, értem, bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Nem ismered se önmagadat, se engem, vak vagy. Össze kell törnöd ahhoz, hogy átformálódj. És ezzel eljutunk a második pontra, hogy miért szükséges összetörni. Azért, mert nem ismerjük magunkat, mert vakok vagyunk. Éppen ott, ahol az erősségeink vannak. Másodszor pedig azért, mert ez az ismeret nem egy világos, lineáris, racionális folyamatban, hanem egzisztenciális megrendülésben születik. Mert mi ez, amit összetörésnek nevezünk most? Nem más, mint fájdalmas szembesülés valós önmagunkkal. Erősségünknek hitt büszkeségünkkel. Áldozatos szolgálatnak vélt önzésünkkel. Hiúságunkkal. És akkor megint feltetted a kérdést, de nem tudta volna Jézus Pétert ettől a szégyentől és ettől a borzalomtól, hogy megtagadja őt, ettől a teljes összeomlástól megóvni? Ahelyett, hogy azt mondja neki, hogy ebben a beszélgetésben, hogy bizony-bizony mondom neked, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. Nem kellett volna inkább, gyere Péter, beszélgessünk egy kicsit, ülj erre a székbe. Péter, értsed meg, hogy én adom az életemet, te érted, és nem te adod az életedet, én értem. Péter, értsd meg, ez egy lelkigondozói beszélgetés, jó? Én szolgálok téged, és felismernéd, hogy mennyire többet gondolsz magadról, mint ami valójában vagy, és mennyire keveset látsz abból, aki én vagyok. Gyere, Péter, beszélgessünk erről, elmagyarázom neked. Átment volna az üzenet? Nem. És nem csak Péternek nem megy át ez az üzenet, nekünk sem megy át ez az üzenet. Megnyílt volna Péter szeme? Nem. Mert a legjobb szándékú tanítások, tanácsok, mondatok, prédikációk sem hozzák azt el az életünkbe, ami csak az összetörés mélységeiben születik meg. Ezért Jézus nem mentheti meg Pétert attól, amit akkor ismer fel, amikor majd megszólal a kakas, és ami egyszer és mindenkorra a szívébe íródik. Úgyhogy menjünk tovább, nézzük bele ebbe az összetörésbe. Ahogy János evangélista leírja, hogy hogyan árulja el Jézust Péter, ebben a leírásban két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az első a szerkesztés. Hogy hogyan írja le János, és talán követtük, úgy írja le, hogy először olvassuk azt, hogy ugye beviszik Jézust Annáshoz, kihallgatják, és Pétert egy másik meg nem nevezett tanítvány bevezeti az udvarba, mert már nem mehetne be. És először olvassuk azt, hogy Péter először megtagadja Jézust. A következő versekben benn vagyunk az udvarba, és Jézus ott áll Annás előtt, és kihallgatják őt, és utána a következő egységben olvassuk azt, hogy Péter másodszor és harmadszor is megtagadja Jézust, és megszólal a kakas. Miről van tehát szó? Arról van szó, hogy János evangélista Jézusnak a főpapok előtti kihallgatását Péter háromszori tagadása történetébe beleágyazza. Első tagadás, kihallgatás, második tagadás. Miért? Legalább két oka van ennek. Az egyik, hogy szembeállítsa a kettőt egymással. Hogy miközben Péter megtagadja Jézust, Jézus nyíltan áll a főpap előtt, és megvallja, hogy ő kicsoda. A kontraszt. A második dolog pedig, ami ebből fakad, hogy, és ezek nagy jelentősége lesz, hogy egyszerre történik. Hogy egyszerre történik. Miközben Jézus megvallja, hogy ő kicsoda. Péter megtagadja Jézust. Ez tehát az egyik dolog, hogy miközben Péter megtagadja Jézust, Jézus nyíltan megvallja a küldetését. Péterért is. Miközben Péter halad Jézus megtagadása felé, Jézus úton van az élete odaadása fele. Miközben Péter összetörik majd a végén önmaga hűtlensége és gyengesége felett. Jézus erős is vállalja azt, aki őt küldte ebbe a világba. Ugyanezt erősíti és mélyíti el a másik dolog, ahogy János elénk adja Péter tagadását. Ebben a sorozatban, itt János evangéliuma kapcsán sokat beszéltünk arról, hogy mennyire kulcsfontosságú az a kifejezés, amikor Jézus azt mondja, én vagyok. Sokat beszéltünk arról, hogy ez az Ószövetség nyelvén és világában Isten önkijelentése. És arról is beszéltünk két hete, hogy amikor Jézust elfogják itt pont a megelőző szakaszban, akkor Jézus megint kijelenti, hogy én vagyok. És nagyon érdekes, hogy János kétszer is úgy írja le, hogy eveszebe, amikor Pétert megkérdezik, így nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is, és ő így felelt, nem vagyok. Vagy még egyszer, nem az ő tanítványai közül való vagy te is, ő tagadta, és megint ezt mondta, nem vagyok. Én vagyok, nem vagyok. Én vagyok, nem vagyok. Értitek, mit akar János evangélista üzenni nekünk? A kontrasztot és az egyidejűséget. Hogy mennyire más Jézus, mint mi. És miközben mi összetörünk, mert megtagadjuk őt, ő mindent értünk cselekszik. Nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok, és aztán nyomban megszólalt a kakas. Milyen ártatlan egy kakas szó a hajnalban. Hányszor hallotta Péter, és semmit nem jelentett. És ott ez a kakas szó, ez milyen súlyos. És utána bármely kakas szó az életében, milyen súlyos. Abban a pillanatban, amikor megszólal a kakas, mit hall Péter magában? Uram, miért nem követhetnélek most? Az életemet adom érted. És abban a pillanatban Péter összeomlik. Jézus tudta. Jézus ismert. Jobban ismert engem, mint én magamat. Ó, én bolond. Én hiú, én büszke, én vak. Hát ennyire nincs erőm megvallani őt. Hát ennyire nem tudok kitartani szavai mellett. Hát ennyire nem ér semmit az én lelkesedésem, az én odaszállásom, az én hitem, az én erőm. Hát most, amikor elvesztik Jézust, egyszer és mindenkorra örökre el kell búcsúzni tőle, mert ő ezt hiszi. Most tagadom meg. Lukács evangélista hozzáteszi, János nem írja, és keserves sírásra fakadt. Önismeret az összetörtségben. Ki vagyok valójában? Milyen vagyok valójában? Az összetörésben az derül ki, és az jő napvilágra, ami valójában mindig is ott volt. Az összetörés lelki értelemben olyan, mint amikor fizikai értelemben van valami gyönyörű tárgy, csillog, villog, szép, és véletlenül lejtjük, összetörik, és kiborul belőle, ami belül van, ami romlott, vagy rothat, vagy büdös. Ez az összetörés lelki értelemben. Hogy van egy gyönyörű tárgy, egy elképzelés Péternek, vagy nekünk magunkról, az én erőmről, az én hitemről, az én odaadásomról, az én eredményességemről, az én képességeimről, az én személyiségemről. Ez ilyen erős, jó, biztos, szép. És hogy valójában mi van belül, az akkor derül ki, amikor összetörik a kívül, a külső. Napvilágra jön, de az jön napvilágra, ami előtte is ott volt, csak nem láttuk. Mert eddig elrejtettük, letagadtuk. Hogyan? Nagyon mély bennünk élő mondatok vagy szlogenek mögé. Én nem vagyok olyan, mint akik megtagadják őt. Én alapvetően erős és bátor személyiség vagyok. A mi családunkban ez soha nem volt szokás. Na ez az, amit én soha nem fogok megtenni. Ennél én sokkal jobban hiszek. Az én erkölcseimbe, az én értékrendembe ez sohasem férne bele. És akkor eljön egy ilyen helyzet, egy fenyegetett, bezárt helyzet, és ezek a szlogenek nem tartanak tovább, minden összetörik, és kiderül, hogy valójában ki vagyok én. És ez nem szép. És ez persze lehet az életünkben egy betegség, egy baleset. Ezt az összetörést hozhatja valaminek vagy valakinek az elvesztése, vagy akár a Szentlélek munkája által érkezhet különösebb külső behatás nélkül egy mély és belső felismeréssel és szembesüléssel. Nem az vagyok, akinek gondoltam magam, akinek hittem magam, akinek szerettem volna látni magam és láttatni magam. Elbújtam eddig, vélt vagy valós erősségeim mögé. És kompenzáltam, elrejtettem. Értitek? Az összetörés szükséges, mert önmagunk ismerete ebben a sötét és mély tapasztalatban születik meg. Minden összetörés lehetőség, hogy napvilágra jöjjön valami, és elkezdjünk mélyen megváltozni. Semmi tanács, semmi nevelés, semmi tanítás, semmi prédikáció nem pótolja ezt. Ezért van szükség másodszor az összetörésre. És végezetül harmadszor, mert csak itt kezdjük megérteni, hogy kicsoda Jézus és kicsoda Isten. Annyira szeretnénk ismerni a szeretetét, annyira jó lenne úszni benne. De igazán soha nem fogunk úszni benne, ha nem törünk össze. Na jó, de azért ez mégiscsak durva, mondhatja valaki, nem? Meg kellett Péternek tagadnia Jézust? Csak azért, hogy önismeretre jusson? Vajon nem tudta volna Jézus ezt megakadályozni? Vajon nem tudta volna Jézus megmenteni őt valahogy ettől? Miért tette kikerülhetetlenné? Vagy azzá tette? Megmenthette volna Jézus ettől Pétert? De hát értsük meg, éppen, hogy megmenti közben Pétert. Olyan hányszor és hányszor történik meg, hogy miközben mi összetörünk, Önmagunk magunkról alkotott képen megsemmisül, hitünk válságba kerül, közben már készül valami, közben ő már cselekszik valamit. Mint ahogy láttuk ezt a szerkesztést. Miközben Péter összeomlik, Jézus ő érte cselekszik, készíti számára a helyreállítást, a megváltozást, a gyógyulást. Isten végzi a maga munkáját értünk is, miközben mi életünk legnagyobb krízisében találjuk magunkat. Erről szól ez a történet, ez az örömhír. Már itt, hogy Péter összetörik, de közben mindaz, ami Jézussal történik, neki fog új valóságot, új életet, új látást nyitni. Itt fog kinyílni, és egyedül itt nyílhat majd ki az, hogy kicsoda ez az Isten, kicsoda ez a Jézus, és ennek fényében kicsoda ő Péter, aki egykor majd valóban követni fogja Jézust a halálba. Erről a jövő héten beszélünk. De addig egy dologra térjünk még vissza. Vajon mit jelent Péternek az a mondat, amit Jézustól hall? Bizony-bizony mondom nektek, neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Amikor megszólal a kakas, és utána eltelik még több nap, három nap, még másnap Jézust keresztre feszítik, ez csütörtök éjjel, péntek hajnalban történik, tehát pénteken Jézust keresztre feszítik, szombaton csend, vasárnap hajnalban feltámad, a teljes helyreállítás több nappal később fog csak eljönni. Vajon mit jelenthet Péter számára ezekkel a kétségekkel, lelkiismeret furdalással teli időszakban, ebben az összetörtségben, ebben a megsemmisülésben, hogy Jézus ezt előre tudta. És Jézus ezt előre megmondta. Nem tudom. Nem mondja el a Biblia, hogy mit jelentett ez Péternek. Hogyha nem szeretnék messze menni ennek kapcsán, de egyet tudok, amit jelenthet számunkra, hogy nincs olyan összetörés az életünkben, amit ő ne tudna előre, ne tartana kézbe, és amelyen keresztül ne hordozna bennünket. Nem tudom, hogy Péternek megfordult-e a fejébe, vagy nem. Hogy az, hogy ő ezt előre tudta, hogy Jézus, ilyen mester, hogy ez hordozta is talán valamennyire. Azért nem tudom, mert Péter nem számított arra, hogy újra fognak találkozni, tehát a kétségbeesés teljes volt. De mi tudhatjuk, hogy amikor végigmegyünk mélységen, krízisen és összetörésen, olyan dolgon megyünk végig, amit ő előre tud, amit ő lát, amiben ő hordoz, és amiben ő készíti az újat, az átformálódást, a kegyelmet. És az örömhír ez, hogy Jézusnak nem ez lesz az utolsó szava. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ez a mélység egy állomás az úton. Azon az úton, amelyen más emberré leszünk. Úgyhogy akár benne vagyunk egy mélységben, egy nehézségben, akár abszolút sikeres körülöttünk minden, engedjük, hogy Isten a szívünkbe vésse. Összetörés nélkül nincs igaz önismeret, nincs igaz Isten ismeret, és nincs átformálódás Krisztus képére. Amen. Imádkozzunk. Igen, Atyánk, nem szeretjük, nem kívánjuk, nem várjuk, hogy azt az edényt, ahogy elképzeljük magunkat, kicsinosítva, erősnek, vagy szépnek, vagy értékesnek, azt te összetörjed, hogy meglássuk, hogy mi van valójában mélyebben, és hogy szembesüljünk azzal, hogy belül közel sem olyan, mint amilyenek mi látni szeretnénk, és láttatni szeretnénk. És mégis most, amikor igazságoddal és kegyelmeddel fényedbe vonz bennünket. Nem csak azt mondod, hogy lássuk meg, hogy mi van valójában belül, ami szégyent teli, hanem azt is, hogy és lássuk meg, hogy hogyan fogsz te abból valami sokkal szebbet, sokkal igazibbat, és sokkal gyönyörűbbet létrehozni, mintha soha nem törtünk volna össze. Kérünk, légy hát hozzánk irgalmas, nyújj hozzánk szeriden, szeretettel, védj körül bennünket, és hordoz minket kezeidben, amikor mi úgy érezzük, hogy minden megsemmisül, és add mindvégig szívünkbe a reménységet, és testvérek szeretetét, és közelségét, hogy tudjuk, hogy te munkálkodsz a háttérben, értünk. Szeretnénk így látni téged, és így magasztalni, mint aki igaz követésre formálsz át, mint aki igaz életre hívsz el, mint aki kimunkálod bennünk azt, hogy legyünk sokkal krisztusibbak. Könyörgünk hát azokért, akik megtörtek. Hordozd most így őket, bátorítsd, vigasztald, árasz királyuk szeretetedet. És könyörgünk azokért, akiknek szíve kemény, és inkább van bennük most félelem, hogy vezesd őket el önmagadhoz. És miközben arra tanítottál bennünket imádkozni, hogy ne vigy minket a kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, és természetes, hogy azért imádkozunk, hogy őrizd meg minden rossztól, minden csapástól, és helyes ezért imádkoznunk. Mégis, amikor másként cselekszel, akkor hadd lássuk meg abban gondviselésedet, bölcsességedet, krisztusi munkádat. Imádkozunk így egész közösségünkért, gyülekezetünkért. Különösen köszönjük neked ma az édesanyákat, akiket megáldottál, megtartottál. Könyörgünk azokért, akik gyermeket várnak. Áld meg őket az ő reménységükben. Tedd könnyévé számukra a szülést. Törzs be őket örömmel, családjukat, és köszönjük, hogy így hordozol bennünket, és gazdagítasz minket, mint gyülekezetet. Áld meg a gyermekeinket, hogy megismerjenek téged, így növekedjenek fel a gyülekezet közösségében. És amikor eljön az ő idejükben is egy-egy, akár csak gyermekkorban lévő csalódás, törés, állj melléjük ebben, szeretettel tovább vezetve őket, hűségednek, jelenlétednek az útján. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy mint a te népednek a tagjai, hadd legyünk olyan emberré, akik együttérzéssel, szeretettel tudnak fordulni mások iránt, mások felé, gyülekezetten kívül, a munkahelyünkön, a barátaink között, vagy a rokonságban. Tedd a mi szívünket együttérzővé, szeliddé, szeretővé, könyörületessé, hogy ne lenézzünk másokat, hanem melléjük álljunk a krisztusi szeretettel. Imádkozunk úgy, Urunk, így egész országunkért, népünkért, hogy hozd el a szeretetnek, a hidak, a szakadékok áthidalásának a lehetőségeit, az időit. Egy olyan országban, ahol egyre több a gyűlölet, a meg nem értés, a bűnbakképzés, az indulatok felszítása. Őrizd meg a mi szívünket ezektől, mutass rá, hogy mi az, ami szerinted való, és mi az, ami nem. És hadd tudjunk mindig krisztusi módon jelen lenni, megnyilvánulni, csendben maradni, vagy éppen megszólalni. Adorunk, hogy olyan helyzetekben, amikor ára van annak, hogy megvalljunk téged, ahogy Péternél is ára volt ennek, legyünk hűségesek hozzád, és kegyelmedből mondjuk az igazságot, és ne magunkat féltsük. Hadd legyünk bizonyságtevőid ebben a világban, még akkor is, ha tudjuk, hogy ennek ára és súlya van. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, áld meg gyülekezetünket, városunkat, országunkat, népünket, és áld meg ezt az egész világot, ahol annyi háború, annyi nyomorúság, annyi fájdalom van, ahol annyian kiáltanak hozzád, mint összetörtek. Hozd el reménységet, hozd el a te országodat a maga teljességében. Jöjj vissza, Úr Jézus Krisztus, aki újjáteremtesz mindeneket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.